Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten tiszteletünk alapigéje a Lukács evangéliuma 20. fejezetében található, a 9. verstől a 13. versig terjedő ige szakaszban. Tehát Lukács 20. 9. versétől hangzik Istenünk igéje a következőképpen. Az Úr Jézus azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és a munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogját becsülni. Mennyei atyánk, könyörgünk hozzád, küld a te szent lelkedet, aki ihlette, sugalta az igét, és küld azért is, hogy aki sugalta, azt tudja legjobban magyarázni nékünk. Küld a te szent lelkedet, hogy tanítson, vigasztaljon és vezessen. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az Úr Jézus Krisztus életének utolsó szakaszában mondta el ezt a példázatot, amit most felolvastunk, hiszen ismerjük, a gazda küldte sorba a munkásokat, mindet meggyalázták, megverték, kidobták, végül Isten az ő egyszülött fiát küldte, azzal a töprengéssel, emberi módon fogalmaz itt az evangélista, talán megbecsülik az én fiamat. Tudjuk azonban, hogy nem becsülték meg, megölték az egyszülött fiút. Istennél ez a talán emberi kifejezés, hiszen az Isten minden tudó, ő előre tudta, hogy mi lesz az ő fiával, sőt, profétái által ki is jelentette az Ószövetségben, hogy mi lesz a sorsa a Mesiásnak, az ő egyszülött fiának. Mint juh vitették mészárszékre, és mint a juh a nyírói előtt nem nyitotta meg az ő száját, így ír róla Ésaiás, tehát tudott róla, tudta, hogy ez lesz a sorsa, mégis elküldte. Mert jobban szeretett bennünket annál, mint hogy a saját érdekét nézze, vagy az ő egyszülött fiáét. Noha megölték, azt gondolták sokan, hogy mint hogy egy ember élete az ő halálával lezárul. A Krisztus ügy nem zárult le. Előhozta őt a halálból, és pünköstkor újra felkínálta az ő egyszülött fiát. Talán megbecsülik az én fiamat. Voltak, akik megbecsülték, voltak, akik nem, de mára is örök kérdés, talán megbecsülik az én fiamat? Megbecsülik-e? Nem olyan könnyű igent vagy nemet mondani, mert már a múltban is, így állapítja meg már az első század végén János evangélista, az ő evangéliumának az elején, az övéi közé jöve, de az övéi nem fogadák be őt, valakik azonban befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Tehát némelyek megbecsülték, némelyek nem becsülték. Egy kevesen megbecsülték, a nagy többség azonban nem becsülte meg őt. És azóta is folytatódik a Krisztus ügy, mert újra és újra felkínálja az ő fiát, azzal a gondolattal, talán megbecsülik az én fiamat. Inkább népesdé előtt kellene fölvetnem, vagy kellett volna ezt a kérdést, hogy mennyire becsüljük meg az ő elküldött fiát. Tudik, nem a szavaink döntik el az ő megbecsülését, hanem a tetteink. Pedig a világ történelemnek alapvető kérdése az, hogy az emberiség megbecsüli-e Jézus Krisztust, vagy nem becsüli meg. Ha megbecsülik, abból élet lesz, örök élet lesz. Ha nem becsülik meg, abból újra és újra gyilkosságok sorozata lesz, más szóval halál lesz, nem csak biológiai halál lesz, hanem örök halál. Mint ahogyan, ha megbecsülik, nem csak 70-80 esztendő lesz, hanem örök élet lesz. Az örök élet és örök halál kérdése forog tehát azon, hogy megbecsülik-e az én fiamat, vagy nem becsülik meg. Igaz, az egyház ellen nagyon keserű kritikák képződtek az elmúlt században, de már az elmúlt század vége felé mintha kezdett volna emelkedni a Krisztus árfolyama, hogy így mondjam. Ez még mindig nem jelenti az igazi megbecsülést, de valami jeleket láthattunk, sőt, már a múlt század elején, bizonyára sokan hallották Ady Endrének a karácsonyi versét, és úgy nosztalgiázik, hogy az a karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Tehát érzik. A múlt század 70-es, 80-as éveiben megjelent egy könyv, világsiker volt, bestseller, könyvsiker, Fritz Baden könyve, politikai közgazdász egyébként, semleges, tehát se nem kommunista, sem nem kapitalista, fölmérte a világ helyzetét. A könyvének a címe, lehet, hogy néhányan ismerik is, Versenyfutás a 2000. évért. Hát akkor jóval előtte voltunk még. És ő, az ő futurológia, ez jövőbelátás, jövő diagnózisa, prognózisa, azt mondta, hogy olyan katasztrófa felé megy a világ. Ez nem szószéki demagógia, közgazdászok egyetemes megállapítása. És akkor a könyv vége felé azt mondja, csak Krisztus lehet a megoldás. Tehát ezt nem szószékről, nem egyházi emberek mondják, világi emberek mondják. Vagy Krisztus az élet, vagy Krisztus nélkül a halál. Mert Isten ő benne az életet, az igazán leélni érdemes emberi életet, e földi életet is adta, és a ma másikat, amelynek az ajtaja itt van, az újjászületéssel egy másik élet kezdődhet el az ember életében. De irodalmi szinten is, nem csak Ady Endre nosztalgiázik így, egyre másra Jézus regények, Jézus filmek születnek, ahol egyértelműen pozitív hősként, példaként állítják be Jézus Krisztust. Úgy nagyjából a megtérésem idejében én magam is fölmértem, mondjon valaki olyan emberi jó tulajdonságot, lehetne sorolni, hűség, becsületesség, igazmondás, áldozatkészség, sorolhatnám, ami ne lenne megtalálható Jézus Krisztus. Mindez megtalálható. Ő az etalon. Ő a példakép. Ő az iránymutató. Ő a világ világossága. Ahogy ő ki is jelenti, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, mert övé lesz a világ világossága. Nos, az első tanulság ebből a történetből, példázatból az, hogy számolni kellene az odafelvalókkal. Ezek a munkások nem számoltak az odafelvalókkal. Figyelmen kívül hagyták. A gazdának semmi része nincs abba. Minden a miénk. Embereket küld, nevetséges, nem érdekel. Ha eltesszük lábbalól, ha félretesszük, akkor miénk a világ. Aztán, ahogy küldi a prófétákat, mert Isten prófétái ezek a szolgák, akiket küld, végül, hát mit tegyek még? Szinte-szinte emberi megfogalmazással az isteni tanácstalanság jelenik meg. Elküldöm az én fiamat. Talán őt megbecsülik. És mi lett a vége? Ezt még inkább nem becsülték meg. Szóval itt az örökös, gyertek, öljük meg! És miénk lesz az örökség? Mit jelent ez? Iktassuk ki a világból Jézust, iktassuk ki Istent, iktassuk ki az odafelvalókat, és akkor miénk a világ? Ne szóljon bele senki abba, hogy mi hogyan rendezkedünk be, milyen gazdasági, milyen politikai életet teremtünk meg ezen a világon. Nos, miért? Végig lehet nézni. Hát jó az, amit megteremtettek? Hát kinek jó? És azt kell látnunk, hogy egyre rosszabb, egyre sötétebb. Azt gondolták az emberek, társadalom, az emberiség, ha nem törődünk az odafelvalókkal, még gúnyolódtak is, azt hiszem Voltaire, a nagy ateista gúnyolódó mondta az 1800-as években, hogy a föld a miénk, a mennyet pedig meghagyjuk a verebeknek. Nos, lehet így beszélni, no de mi lesz ennek a vége? Azt láthatjuk, tudnélik, történelmi távlatokat mutat ez a példázat, legalább azt is. A történelem gyilkosságok sorozata, végén még az Istent is megölik, sőt, már teológusok is mondták, hogy halott az Isten, azokat is elsodort a világ szele és szelleme, és akkor mi lesz? Enyém a világ. Jelentkezik egy embercsoport, igen ám, de a másik is jelentkezik, nem a tiéd, hanem az enyém. Aztán csoportokba, blokkokba, nyugati és keleti tömbökbe, északi és déli tömbökbe tömörülnek, és mindegyik azt mondja, hogy enyém a világ. És elfeledkeznek arról, hogy nem az övék a világ. Ki a szőlő? A gazdái. Ki a gazda? Az Isten. Hát azért kell, mert ha nincs Isten, vagy legalábbis letagadjuk, úgy élünk, mintha nem lenne, akkor tényleg úgy látszik, hogy miénk a világ. No de meddig? Amíg a másik ki nem veszi a kezünkből. Talán megbecsülik az én fiamat. Testvéreim, én azt vallom, világnézetemül, hogy az a történet ismétlődik, az az esemény a történelemben is, amit a tékozló fiú példázata tár elénk. Nem döbben rá, nem akar rá döbbenni arra, hogy az atyáé a vagyon. Ő azt gondolja, hogy ha eltávolodik az atyától, a tékozló fiú, aki az Istent jelenti, akkor övé a világ. Nos, hova jutott el? Na de hát korábban is visszafordulhatott volna, nem? Már akkor is, amikor fogyott a pénze. Nem. A halálig kell eljutni, hogy fölébredjen benne. Utat tévesztettem. Odafent is laknak. Mert az ínség, a halál, Isten eszköze lehet abban, hogy az emberiség is rájöjjön. És testvéreim, többenetes, egyre több ember hal éhen, ahogy haladunk elől a történelembe. Egyre inkább lecsúsznak középosztályok, úgynevezett középosztályok, minden társadalomban, egyre lejjebb, egyre több a hajléktalan. Hát mi lesz? Miénk a világ? Elfeledkeznek arról, hogy odafent is laknak. Szörnyű mélységeket kell megjárnia még az emberiségnek, mint tékozló fiúnak ahhoz, hogy rádöbbenjen, mire? Az én atyámnak házánál. Mi sok béres bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok. Ez nem mehet így tovább. Felkelek, és elmegyek az én atyámhoz. És azt mondom néki, atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy, és elkezd hazafelé menni. De még közel se vagyunk ott a történelemben, hogy az emberiség egésze, vagy nagyobb tömegek induljanak az atyai ház felé. Soká tartana, ha még ezt részleteznénk, de hogy ennek van távlata, az biztos, mint ahogy a zsidó nép közül a maradék megtartatik, az emberiségben is a maradék megtartatik, és ha előbb nem, akkor az ezer éves uralkodás alatt megindulnak hazafelé. Egy újabb óriási világmisszió indul meg, és elindul az emberiség hazafelé. Rendkívül kevés, egy bő fél óra ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus egész életművét hát elemezzük, pedig nagyon méltatlan dolog az az egész emberiség részéről, hogy negatív értelemben kivételt csinálnak Jézus Krisztus születéséből. Tűnik egyetlen nagy emberről sem úgy beszélnek, nagy feltalálókról, művészekről, hogy milyen volt az ő csecsemőkora. Az egész életművét. Tehát a fiú megbecsülése azt jelenti, az egész életművét megbecsülöm. Az ő tanításait, az ő gyógyításait, az ő példaadását, és nem utolsó sorban az ő helyettes áldozatát, az ő megváltását. Egyetlen egy ember van a világ történelemben, aki nem azért született, hogy éljen, hanem azért, hogy meghaljon, mégpedig váltsák halállal. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ez a váltság a világtörténelem megoldása. A másik sűrítése, három pontban szeretném, az elsőt már elmondtam, odafenn is laknak. Nem gazdái vagyunk ennek a világnak, az Istennek, hanem szolgái, bibliai szóval sáfárai vagyunk. A sáfár elszámolással tartozik, afelé, aki megbízta. A másik összesűrítése a Krisztus ügynek, a krisztusi életműnek az, amit egy őskeresztény himnuszban tömörítettek az első keresztények. Ezt a himnuszt már Pál apostol korában mondták, hirdették, énekelték. A Filippi 2-ben található. Senki se keresse a maga hasznát, hanem mindenki a másét is. Mert Jézus Krisztus amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, és amikor magatartásában is embernek bizonyult, engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ebből a Krisztus himnuszból egyetlen szót emelek ki. Megüresítette magát. Mitől? Amikor Istennek formájában volt, tehát isteni valóságától megüresítette magát, hogy a mi emberi valóságunkkal lehessen egyre inkább telve. Egyébként a megüresedés, a más javára történő megüresedés az egyéni életnek is, a világpolitikának is a megoldása. Ő gazdag lévén szegény élet érettünk. A világpolitika megoldása az, hogy a nagy gazdagok vállaljanak valami szegénységet az éhen halókért. Még nem jutottunk el oda, hogy rádöbbenjenek, hogy ezt vállalni tudják. De emberi viszonylatokban is igaz ez a megüresedés. Mi nem isteni valósággal vagyunk telve. Itt, ha bibliaórát tartanánk, sokféle válasz jönne be a testvérektől, hát akkor mivel vagyunk tele? Hát azzal, testvéreim, aki legközelebb van mi hozzánk. Nem a feleségünk van legközelebb, nem a férjünk van legközelebb, hanem én. Én vagyok a világ közepe. Önmagammal vagyok tele. Van is egy ilyen összevont szavunk, aki önmagával van tele, annak a neve röviden milyen ember? Öntelt ember. És oda senki, semmi más be nem fér. Nem csak, hogy Krisztus nem fér be, nincs helyed Jézus számára, nincs. A másik ember se fér bele. Nos, megüresíteni önmagunk. Hogy ne önmagunkért, ne önmagunknak éljünk, hogy ne keresse ki a maga hasznát, hanem másét is. Talán idéztem már ebben a gyülekezetben áldott emlékű édesapámat, aki cipész volt, cipészmester, és mindig a javításokkal telt el az ideje, pedig az új cipő hozta volna így a fazon. Ha fazont rendelnek nála, ugye mérték szerint, az hozza a pénzt. Úgy enyhén pörölt is vele az édesanyám sokszor. Te nem is azért dolgozol, hogy neked pénzed legyen, hanem hogy másoknak cipője. Fölemelte ő, azt mondja, is. Ne keresse, senki se keresse a maga hasznát, hanem mindenki a másét is. Néha testvéreim, olyan rendkívüli jelentősége van egy-egy ilyen kötőszónak, hogy is. Nagyon jól ismeri az Isten az embert, tudja, hogy szükségünk van. A mennyei atyátok jól tudja, de nem csak nektek van szükségetek, hanem másnak is. Nos, úgy éljen az ember egyrészt, hogy odafönt is laknak, másrészt úgy, hogy szomszédai is vannak. Másrészt úgy, ahogy Vörös Marr írt, a testvérim vannak számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Tudnélik, tulajdonképpen a közösségi élet jelentőségét mondja el ezzel nemzeti nagyköltőnk abban az időben. Tehát emberi viszonylatokban is megüresíteni önmagamat. Jézus Krisztus az isteni léttel volt tele, ettől üresítette meg magát önként szeretetből. Szeretet. Ez a megoldás. De nem az a szeretet, amellyel mi szeretjük egymást. Ez nem érdemli meg azt a szót. Ez csak olyan szeretet, mint ahogy a farkas szereti a bárányt. Megenni. No, de ez nem a bárány érdeke, Ez a farkas érdeke. Érdekes dolog. Szeretetnek nevezik ki napjainkban az önzést. Szeretlek, mert. Éppen az ima óra alatt hallott, mi a szeretet, mi az igazi szeretet. Elküldöm az én fiamat minden nemzedék számára, tehát a Krisztus ügy nem zárult le. Minden nemzedék szívének az ajtaján kopogtat Krisztus, mondván, imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én zörgetésemet, azaz az én szómat, és megnyitja a szívét, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem, tehát életközösség jön létre az élet forrásával. Mit jelent ez az én számomra? Életem. A forrás az nem a patki testvérei. Az folyamatos, az maradandó. Talán megbecsülik az én fiamat. Ezt a forrást, az élet forrását megbecsüljük-e? Mennyire? Ami az enyém, tehát azt nem tekintem zsákmánynak, hanem megosztom másokkal. A harmadik sűrítése a Krisztus ügynek az a korszak, amelyben mi élünk. Volt a proféták korszaka, volt Jézus Krisztusnak a földi életének a korszaka, és van Jézus Krisztusnak és a világtörténelemnek az utolsó korszaka, amelyben élünk, ez a Szentlélek Istennek a korszaka, pünköstől kezdődött. Mi történik ebben a korszakban? Pontosan az, ami pünkös napján. Újra fölkínálja Isten az ő fiát, talán megbecsülik őt, és aki megbecsüli, annak élete lesz, aki nem becsüli meg, annak halála lesz, de egy óriási ajándék, a Szentlélek ajándéka, mert nem csak követelményeket támaszt az Isten, hanem erőt is ad hozzá. Ha azt mondta volna az Úr Jézus csak úgy, például annak az egyik sántának, kelj fel és járj, de erőt nem adott volna hozzá, fel tudott volna kelni? Semmiképpen. Pünkösd óta az ő erejét is kínálja. Sőt, ezzel búcsúzik földi szolgálatától a mennybe menetel napján, maradjatok Jeruzsálemben, míg nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. És akkor egyre tágabb körben világtávlatokat nyit azzal az erővel. Tulajdonképpen az igazi kereszténység manapság már Szentlélek ügy. Tegyük személyessé újra az ige üzenetét. Ne feledjük el, testvéreim, odafent is laknak. Kérdés, belejátszik-e az életünkbe az, hogy nem mi vagyunk a magunk urai? És ha azok vagyunk, ne mi legyünk. Van gazdája ennek a világnak, és ebben a világban ennek a gazdának mi munkásai, szolgái vagyunk, akik elszámolással tartozunk neki. A másik, Jézus Krisztust úgy elfogadni, hogy az ő egész életművét, egész évbe tanulmányozzuk, különböző vezérfonalak szerint, mindegy milyen, az ő életművét, és megpróbálunk valamit átültetni az életünkbe. Adná meg Isten, hogy ebben az esztendőben többet tudjunk megvalósítani az ő életművéből a mi életünkbe, mint amennyit az elmúlt esztendőben vagy esztendőkben. Végül pedig kérjük Isten lelkét. Isten lelkének a legnagyobb ajándéka, sokszor idéztem, meg még fogom idézni az irányító számát a Bibliában, a Róma 5:5. Kitöltetett az Isten szeretete a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. mindig időszerű, imádságos énekünk az, küld szent lelket, kérlek Uram, küld hő buzgó imámra.